A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a keresztelő családot és a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve a 431-es számú dicséretünket énekeljük. Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, erről Máté evangéliumának 28. részében a 18. és azt követő versekben eképpen olvasunk. Jézus Krisztus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy igét olvasok föl, a református bibliaolvasó kalauz szerinti mai Zsoltár ének, a 96. Zsoltár első 6 versét. Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, napról napra hirdessétek szabadítását. Beszéljétek el dicsőségét a népek között, csodáit minden nemzet között. Mert nagy az Úr, és igen dicsérendő, félelmetes minden Isten fölött, mert a népek minden istene csak bálvány, de az Úr egeket alkotott, pompa és fenség jár előtte, ékesség és méltóság van az ő szentélyében. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves szülők, keresztszülők, ünneplő család és ünneplő gyülekezet, hiszen egy keresztelés mindig ünnep, nem csak a család, hanem a gyülekezet részére is. A református bibliaolvasó kalauz szerint olvastam fel azt az igét, ami a mai vasárnapra rendelt Zsoltár ige, a 96. Zsoltár első 6 versét, és hogyha figyelmesen hallgattátok ezt az igét, akkor kiderülhetett a számotokra, hogy tulajdonképpen ez hasonló dolgokat mond, mint amit a szereztetési ige. Hiszen a szereztetési igében azt olvassuk, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket. Itt pedig ez van, hogy beszéljétek el dicsőségét a népek között, csodáit minden nemzet között. Hát egyszer hozzánk, magyarokhoz is eljutott az evangélium. Amikor Magyarország népe felvette a keresztséget, felvette a kereszténységet, aztán ez a hit elmélyült a reformáció idején, és egyszer eljutott hozzánk is. Hiszen mi sem úgy születtünk meg, hogy ismertük volna Istent, mint ahogy ez a kisgyermek is. Most még ismeri az édesanyját, édesapját, azokat, akik közel állnak hozzá, a családtagjait. Ja, Isten még nem ismeri. Eljutott hozzánk az Isten ismerete, és olyan jó lenne, hogyha rajtatok keresztül eljutna ez a gyermekhez is. És ezért nem csak mi, a gyülekezet beszéli el Isten dicsőségét a körötökben, hanem ti is mondjátok el majd ennek a gyermeknek, amikor felnő, amikor már olyan életkorban lesz, hogy felfoghatja a bibliai történeteket, aztán nagyobbként felfoghatja a bibliai igazságokat. Beszéljétek el dicsőségét a népek között, csodáit minden nemzet között. A népek és a nemzetek közötti bizonyságtétel össze van kötve Jézus szavaival, a kereszteléssel. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. De a 96. Zsoltárban is az, hogy beszéljétek el dicsőségét a népek között, ez megint csak össze van kötve a szabadítással. Napról napra hirdessétek szabadítását, Isten szabadítását. Mert a keresztelés, a keresztség nem másról szól, mint az igazi szabadításról. Az igazi szabadítás pedig azt jelenti, hogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten meghalt a mi bűneink miatt, meghalt azért, hogy magára vállalta a mi bűneinket, és meghalt azért, hogy bennünket a bűnök nyomorúsága alól mentesítsen, és újra helyreállítson bennünket Istennel, hogy egy élő, párbeszédes kapcsolatba kerülhessünk Istennel. Ezért kell napról napra hirdetni az Úr szabadítását, és ezért kell megkeresztelni az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe a népeket, mert a kettő ugyanaz, a keresztség a szabadításról szól. Ahogyan ezt el is mondtam, beszéltünk is róla a beszélgetésekben, hogy amint a víz lemossa az emberi test szennyét, úgy mossa le Jézus Krisztusnak a Golgotai kereszten kiontott vére jelképes értelemben a léleknek a szennyét, a bűnt. És ezért énekelhetünk az Úrnak új éneket. Hadd olvassam fel még egyszer az igét biztatásképpen és bátorításképpen. Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak te egész föld, énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, napról napra hirdessétek szabadítását. Beszéljétek el dicsőségét a népek között, csodáit minden nemzet között, mert nagy az Úr és igen dicsérendő, félelmetes minden Isten fölött. Mert a népek minden istene csak bálvány, de az Úr egeket alkotott. Pompa és fenség jár előtte, ékesség és méltóság van az ő szentélyében. Amen. Fönnállva valljuk meg a mi hitünket, elmondva az egyetemes keresztjén anyaszent egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk föltámadását és az örök életet. Amen. Szokásos rendünk szerint még két kérdést intézek hozzátok. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hadd adjunk neked hálát és hadd magasztaljunk téged ennek a kisgyermeknek a megszületésért. És hadd kérjünk téged, hogy ő ne csak testileg szülessen meg, hanem amikor eljön az ideje, átélhesse az újjászületés csodáját, hogy kiterjeszted rá irgalmasságodat, és megváltó Isten évé leszel. Urunk, kérünk, hogy könyörülj rajta, könyörülj az egész családon, és adj örömöt és békességet. Amen. Bence, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és énekeljük nemrégen tanult énekünket, a 631-es számú éneket. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliumának 25. részében, a 14-től 30-ig terjedő versekben.
Példázat a talentumokról. Mert úgy van ez, mint amikor egy útra készülő ember előhívatta szolgáit, és rájuk vízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, majd útra kelt. Aki az 5 talentumot kapta, vállalkozásba kezdett, és további 5 talentummal gyarapodott. Hasonlóképpen, akinek 2 volt, az is másik 2-t szerzett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, elásta azt a földbe, és elrejtette urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott még 5 másik talentumot, és ezt mondta. Uram, 5 talentumot adtál nekem, íme másik 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Eljött pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, és azt mondta, Uram, 2 talentumot adtál nekem, íme 2 másik talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, és azt mondta, Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plantáltál. Félelmemben azért elmentem, és elástam a talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tied. Az ő ura pedig így válaszolt neki. Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is begyűjtöm a termést, ahol nem plantáltam. El kellett volna tehát helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, nyereséggel kapjam vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és gyarapodik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Gyertek testvérek, fennállva imádkozzunk. Urunk, hatalmas Istenünk, aki a világ mindenséget teremtetted, és benne minket is embereket, mint a te teremtésed koronáját, köszönjük, hogy mi ennek tudatába lehetünk, és annak is, hogy bármi, ami történik ebben a világban, és velünk egyen-egyenként arról tudsz, és minden a javunkat szolgálja, mert mi a te gyermekeid vagyunk, és te csak a javunkat szeretnéd. Köszönjük, hogy mindezekért most ezen a délelőttön is közösen együtt is hálát adhatunk. Köszönjük az igét, amit elénk hoztál, amiből tanulhatunk, és azt is köszönjük, hogy te is tanítani szeretnél bennünket. Tanítani arról, hogy mi az, ami igazi kincs a számunkra, mi az, ami igazán fontos nekünk. De bevalljuk, és kérünk, bocsáss meg, hogy mi olyan sokszor felcseréljük az értékrendet, a világi és a lelki javak között. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor gyűjtögetjük a földi kincseket, azokhoz ragaszkodunk, és a lelki kincsekhez nem, vagy lustaságból, vagy hűtlenségből nem gyűjtögetjük. Kérünk, tisztíts meg bennünket, tisztíts meg a mi gondolatainkat is a mai délelőttön is, hogy tudjunk rád figyelni, hogy az igét befogadhassuk, megértsük, és mindazon áldás legyen. Így kérünk, itt legyél mai napon is velünk. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből a második rész 11-től 13-ig terjedő verséből hirdetem nektek. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 164. dicséret 3. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található részben a felolvasott helyen, Máté evangéliumának 25. részében a 14-től 30-ig terjedő versekben, ezt a hosszabb igeszakaszt most nem olvasom fel újra, és ezt mintegy összefoglalja Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből a 6. rész 20. és 21. verse, ezzel a két verssel fejeződik be az a sorozatunk, amelyben a Timóteusi első levelet magyaráztuk. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelében a 6. rész 20. és 21. versét olvasom. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett, szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejedtek a hittől. A kegyelem veletek. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt századokban sok-sok történet keringett hódítók elől elásott kincsekről, más oldalról pedig a kincskeresőkről. Az utóbbiak mind a mai napig tevékenykednek, mert igen, kedvelt foglalatosság sokak számára, csak éppen ipari méretekben manapság elsüllyedt hajók és régészeti területek kifosztásáról sokszor lehet hallani. Ebben az igében is kincsről van szó, amelyet őrizni kell. De az első kérdés, ami felmerül, hogy mi ez a kincs. Pál apostol egész levelében parancsokat és jó tanácsokat ad Timóteusnak, fiatal tanítványának, hogy hogyan vezesse a rábízott gyülekezetet. És ez az utolsó két vers tekinthető, mint egy összefoglalásnak, végső konklúziónak, amelyben Pál még egyszer megismétli nagyon röviden, hogy mit is kell Timóteusnak tennie. Mi az, amire a legfontosabb szükség, a legnagyobb szükség van, ami a legfontosabb a számára. A Károli fordításban így olvassuk ezeket a biztató szavakat, Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva. És az új fordítás nevezi ezt kincsnek, Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. A párhuzamos helyen Timóteushoz írott második levél első részének 14. versét, mind a két fordítása kincs szóval adja vissza, a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Hát most akkor kincsről van szó, vagy egyszerűen csak rád bízott dologról? Hát az eredeti szó a valakire rábízott javakat, a letétet jelentette. Hát valakire valamilyen fontosabb dolgot, valamilyen nagyobb értéket rábíztak, letétbe helyezték nála, hogy vigyázzon rá, őrizze azt, és majd, amikor visszajön az eredeti tulajdonos, akkor meg kell kapnia azt. Ezért is olvastuk fel Máté evangéliumából a talentumok példázatát, hiszen az is egy hasonló történet, hogy egy gazdag úr elmegy más vidékre, és szolgáira bízza a vagyonát, egyikre 5 talentumot, másikra 2 talentumot, harmadikra 1 talentumot. Egyébként ezek a talentumok igen nagy összeget jelentettek. Tehát Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset, vagy Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva. Az egész levél üzenete alapján teljesen világos a számunkra, hogy miről lehet szó, hogy mi is az a kincs. A keresztény hit teljessége, az isteni igazság, az evangéliumi üzenet. Erről van szó, és ezt kell megőrizni. A második kérdés az, hogy hogyan. Mert az rendben van, hogy meg kell őrizni ezt a kincset, de azt is tudnunk kell, hogy hogyan kell megőrizni a kincset. Először is óvni kell. A keresztény hit ugyanis Pál idejében csak úgy, mint manapság, támadás alatt állt. Az evangéliumot tehát óvni kellett, és óvni kell ma is a tévtanításoktól. Ahogy itt az igében olvastuk, az üres fecsegéstől, a szentségtelen beszédtől, másrészt a hazug módon ismeretnek nevezett ellenvetésektől. Ahogyan erről már többször is szó esett az elmúlt hónapokban itt az istentiszteleteken, itt a judaizmusról és a gnoszticizmusról van szó. Tehát a törvényeskedéstől és a szabadosságtól kell védeni, óvni az evangélium üzenetét. Az egész levél, hogyha emlékeznek a testvérek, nagyon sokat foglalkozott a különböző tévtanításokkal, méghozzá azért, hogy Timóteus felismerje azokat és küzdjön ellenük. Mert az kincs megőrzésének az egyik módja az, hogy óvni kellett a kincset. Ahogyan a régi időkben figyelni kellett, óvni kellett, védeni kellett a kincset, különösen, hogyha másét kellett megőriznünk, ugyanúgy a lelki kincseket is védeni és óvni kell. Ma is olyan sok veszély fenyegeti a tiszta, egészséges hitet, a törvényeskedéstől kezdve a pünkösdizmuson, karizmatikus mozgalmon keresztül, egészen az okkultizmusig, az ezoterikáig, annyi minden veszélyezteti az egészséges keresztény hitet, ezek ellen küzdeni kell, óvni kell az evangéliumot. Másodszor forduljunk a lekcióként felolvasott példázathoz, a talentumok példázatához. A kincset megőrizni ugyanis kétféleképpen lehet, az óváson túlmenően, vállalkozással és kamatoztatással. Kedves testvérek, hogyha valaki a rendszerváltáskor félretette volna akár egy éves fizetését is, és a párna alá dugta volna, hát manapság mit érne már az? A javakkal valamit tenni kell, hogy ne értéktelenedjenek el. Kedves testvérek, hogyha évi 3%-os inflációval számolunk, már pedig a 90-es években volt évi 30%-os infláció is, de hogyha csak 3%-ossal számolunk, 30 év alatt akkor is 60%-kal csökkenne az eredeti érték. Tehát csak 40% maradna, ha 3%-ot veszünk figyelembe. És akkor nem beszéltem arról, hogy 30%-nál mi lenne. Vagy ami a második világháború után volt, az a világrekorder infláció. Amikor édesanyám megkapta a fizetését, kiment a piacra és vett rajta egy csokor virágot. ilyen infláció volt. Tehát nem elég az, hogy megőrizzük, eltesszük, párna alá dugjuk, vagy esetleg beássuk a földbe, hanem vállalkozni, vagy kamatoztatni kell. De természetesen a mi számunkra most nem fizikai összegekről van szó, hanem az a kérdés, hogy lelkileg ezek vajon mit jelentenek. Én úgy látom, hogy, és remélem, hogy nem magyarázom félre Isten igéjét, hogy a vállalkozás az mindig kockázatot jelent. Befektetést a nyereség reményében, de bizony a veszteség, a bukás veszélye is benne van. És itt az evangélium hirdetésére, a bizonyságtételre, az örömhír elmondására gondolok. Mert hiszen ezek esetében mindig nagy a visszautasítás kockázata, a lenézés, a mellőzés, a kigúnyolás. De így lehet sokat nyerni az Úrnak. Az Úrnak, aki nem birtokba adta nekünk a hitet és az evangéliumot, hanem letétbe adta, hogy azt mi gyarapítsuk. A példázatbeli szolgák közül az első kettő megduplázta az Úrnak a rájuk bízott vagyont, az 5 talentum további 5-öt, a 2 pedig további 2-t nyert. És mi is, hogyha hirdetjük az evangéliumot, hogyha mondjuk családban, munkahelyen, esetleg szószékről, hirdetjük az evangéliumot, és nem rejtjük véka alá, akkor hallhatják meg mások. A keresztelésben is, amikor felolvastam a szereztetési igét, vagy a mai Zsoltárt, mind a kettőben az volt, hogy hirdetnünk kell a népeknek is. Hirdetnünk kell mindenhol, ahová bennünket Isten elküld, és ahol ránk bíz valakit, hogy neki elmondjuk az evangéliumot. De ez, ahogy mondtam, egy olyan vállalkozás, amiben benne rejlik a visszautasításnak, a kigúnyolásnak, a mellőzésnek a kockázata. Sokan úgy vélik, hogy nem annyira szavakkal kell hirdetni az evangéliumot, hanem úgy kell élni, hogy viselkedésünk szavak nélkül is feltűnjön a kívülállóknak, és rákérdezzenek hitünk, reményünk és szeretetünk eredetére. Ezt nevezném én kamatoztatásnak. Itt annyira azért nem kockáztatunk, itt csak éljük a hívő életet, itt csak jót teszünk másokkal, de nem is tudunk akkora nyereséget felmutatni. Mert én úgy gondolom, hogy csak kevesen vannak olyanok, akik valóban rákérdeznek, hogy te miért élsz így? Te miért vagy becsületes? Te miért nem tagadod el a jövedelmedet és bevallod a személyi jövedelemadó szempontjából? Te miért lyukasszasz a villamoson vagy a buszon jegyet, amikor minden szökő évben lehet ellenőrt látni csupán? Te miért élsz így? Hát bizony kevesen vannak, akik erre rákérdeznek. Bár az ige beszél arról, hogy cselekedeteink szavak nélkül is megnyerjék azokat, akik tapasztalják tetteinket, de azért ez önmagában nem elegendő. De azért a semminél ez is több. Az Úr, amikor számadást tartott a harmadik szolgával is, akkor azt mondta neki, hogy ha nem jól tetted, amit tettél, el kellett volna menned a pénzváltókhoz, és kamatoztatni azt az egy talentumot, amit rád bíztam, hogy azért nyereséggel adjad vissza. Minden esetre hirdetni is kell, egy dolgot nem szabad csinálni, nem szabad elásni a kapott talentumot. A letétbe kapott talentumot az ássa el, aki se nem hirdeti, se nem éli az Isten dolgait. Az ilyen ember kezéből kicsúszik minden érték lelki értelemben, de nem is csak a magáét értékteleníti el, hanem az Úrét, amit Isten bízott rá. Tehát aki elássa, az elértékteleníti, hiszen Nem csak manapság van infláció, hát az ókori időben is volt infláció, a középkorban is volt infláció. Ugye a királyok régen azt csinálták, hogy az ezüst pénzeket körül vágták, vágatták, és elméletileg ugyanannyit ért, mint az előtt, csak éppen már kisebb súlyt nyomott, és hát, ha nem veszik észre, akik kereskednek vele. Mindig volt infláció. Ha valaki se nem hirdeti, se nem éli az Isten dolgait, annak a kezéből bizony kicsúszik minden érték. És az a legnagyobb baj, hogy nem az csúszik ki, ami a sajátja, hanem az, amit Isten bízott rá. Tehát hogyan lehet megőrizni ezt a kincset? Hát először is ugye óvni kell, mert veszély fenyegeti. Másodjára kereskedni kell vele, vállalkozni kell vele, hogy nagyobb nyereségre tegyünk szert, nem a magunk számára, hanem Isten számára. Vagy esetleg kamatoztatni kell, azért az se rossz, de elásni nem szabad. Végül újra tegyük fel a kérdést, hogy mi is ez a kincs? Mi az a hit, amelyet meg kell őrizni? Pál is világossá teszi, hogy az az egyetlen evangélium, amelyet ő hirdetett. Hogy nincsen más evangélium, csak az, amit ő hirdetett. Ezt mondja a Galatákhoz írott levélben. Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen. És az előző versekben még azt is hozzáteszi, hogyha, hát persze nem ilyen szavakkal, hogyha esetleg ő bolondulna meg, és kezdene mást hirdetni, mint amit korábban hirdetett, és új dolgokat kezdene mondani, vagy akár egy angyal jönne, és mondana mást, mint amit Pál hirdetett, akkor átkozott legyen. Mert csak egyetlen egy evangélium volt. És mi is ez a kincs, amit hirdetni kell, amit élni kell, amit nem szabad elásni. Erről megint csak Pálnál olvasunk, a korintusiakhoz írott első levelében, a 15. részben. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, melyben álltok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mindenek előtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek. Majd megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, némelyek azonban elaludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután az összes apostolnak, végül mindenki után, mint egy torz szülöttnek, nekem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tehát akár én, akár ők, így prédikálunk, és így lettetek hívőkké. Itt foglalja össze Pál apostol az evangélium lényegét, hogy Krisztus magára vállalta a mi bűneinket, meghalt értünk a kereszten, alászállt a poklokra, feltámadt a harmadik napon, többekkel találkozott, felment a mennybe, és most is uralkodik menny és föld fölött. Ezt kell nekünk hirdetni szavakkal és tettekkel egyaránt, és ezt kell nekünk védeni minden támadás ellen, és így tudjuk megőrizni a nálunk letétbe helyezett drága kincset. Tegyük ezt mindannyian. Ámen. Az ige hirdetésére válaszképpen énekeljük a 276. dicséret 4. versét. Úr Jézus, hadd magasszaljunk téged ezért a kincsért, mert nem aranyon és ezüstön váltattunk meg atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból, hanem drága áron, a szeplőtelen és büntelen báránynak a vérén, a te véreden. Urunk, ezt köszönjük legfőképpen neked. És köszönjük azt, hogy ezt a kincset ránk bíztad, hogy ezt hirdessük, megéljük, ne ássuk el a megkapott talentumot, hogy óvjuk, védjük, kamatoztassuk, vállalkozzunk vele. Urunk, olyan izgalmas a hívő élet, amikor szólni és cselekedni kell, és amikor egész életünknek arról kell bizonyságot tenni, amit te velünk, és nem csak velünk, hanem ezzel az egész világgal megtettél. Köszönjük a megváltás csodáját, és köszönjük, hogy ezt hirdethetjük. És bocsásd meg, amikor nem hirdetjük, bocsásd meg, amikor nem úgy élünk, hogy úgy élünk, de nem hirdetjük, vagy hirdetjük, de nem úgy élünk. És a legnagyobb baj az, amikor nem is hirdetjük, és nem is élünk úgy. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy hűséges béke követeid, hírnökeid lehessünk gyülekezetben, és mindenhol, ahová te elhelyezel bennünket. Urunk, hadd kérjünk a gyászolókért, hadd kérjünk a betegekért, hadd kérjünk azokért, akik kísértések között vannak. Te erősíts meg őket az evangélium lényegével, hogy nem ennyi az élet, hogy van folytatás, de a folytatásnak veled kell megtörténnie. És ezért kérünk, hogy szülj minél többeket újjá, amíg be nem telik az üdvözülők száma, és amíg vissza nem jössz ítélni élőket és holtakat. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj egyéni életünkben, és munkálkodj gyülekezetünkben. Munkálkodj a magyarság körében is. Urunk, olyan sokszor adtál ébredést ebben az országban, és mégis újra és újra megvalljuk, hogy elsötétedünk, újra és újra elhagyunk téged, és bálványokhoz fordulunk. Add, hogy mint a bírák korában a te néped, mégis újra és újra feléd fordult, mert újra és újra megkönnyörültél rajta, így könnyörülj meg rajtunk is. Add meg, hogy a mi küldetésünket ezen a világon be tudjuk tölteni. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben, magunkban elmondott imádságainkat is kegyelmesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.